Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassuk meg Voda Zsófia szolgálatát.
Ó, jöjjetek hívek, ma leki nagy örömmel, a jászolhoz Betlehembe jöjjetek el. Megszületett az angyalok királya, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust. Úr Jézus, ki ez napon életünk születtél, csak tégedet illet szívünk tisztelete. Isteni gyermek testet öltött ige, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust. Karácsonyi ima. Jövel, ragyog rá a világra szíveddel, mire vársz? Hadd legyen újra áldott a föld, amerre jársz. A meggyötört szívekből, ó, édes mindenünk, zokogjon szent imádság, Uram, maradj velünk. Ajtót nyitok, jöjj be, szüles meg hát bennem, szánd meg gyermekedet, mondd még, mit kell tennem. Szüles meg és maradj örökké királyom, karácsonykor így lesz teljes boldogságom.
Mennyei édesatyánk, karácsony ünnepébe illik, az az ének az ajkunkba, amely hálákat tud adni, a mennyből alá szálló ajándékért, az élő Krisztusért. Magasztalunk, Urunk, azért, hogy bár itt a földi világban a síralom völgyében élünk, Úr Jézus Krisztus, te mégis felvállaltad ezt a földi világot. Köszönjük, Urunk, hogy nem feledkeztél meg rólunk, akik a halál völgyében járunk, hanem éppen azt ajándékoztad nekünk, mennyei atyánk, amelyre a legjobban sóvárgunk, az örök életet. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy bárhol legyünk, és bármilyen állapotba találjon bennünket karácsony ünnepe, magasztalunk téged azért, hogy neked utad van mindnyájunkhoz, hogy karácsonyi hírvivőként a te drága igéd szent lelked által zörgesse meg a mi szívünknek ajtaját, s bárcsak meghallhatnánk, hogy megérkezett az Úr, hogy Immánuel, velünk az Isten. Bocsáss meg nekünk, édesatyánk, amikor csak a gondokat látjuk, amikor csak a szükségeket halljuk, hogy szólítanak bennünket, és megszomorítják az életünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor inkább hiszünk a gonosznak, aki meg akar bennünket téveszteni, hogy te megfeledkeztél rólunk, hogy megerőtlenedett erős karod, és hogy már nem törődsz velünk. Köszönjük, Urunk, hogy te nem győzöd szerelmedet megvallani nekünk, megnyitottad az egek egeit, és a menny egy darabját, Krisztusban nekünk ajándékoztad. Kérünk, Urunk, hogy tudjuk most is befogadni az ünnepnek ezen a délutáni órájában a te mennyből alá szálló ajándékodat. Hogy tudjuk, Urunk, befogadni igédet, gondolatodat, kijelentésedet, hogy megajándékozott emberekként tudjunk majd tovább menni az ünnep óráiból. Engedd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogy hódolhassunk te előtted, hogy tudjunk téged imádni, s hogy megláthassunk téged, mint a napkeleti bölcsek és a pásztorok, meglássuk benned a világ mindenség urát, életünknek üdvözítőjét, mert szabadító született ma nékünk, az Úr Krisztus a Dávid városába. Szüles meg bennünk, Krisztus, szüles meg bennünk, Istennek szeretete. Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, szólj hozzánk, a te igéd és szent lelked által. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom ezen az ünnepi órán, János evangéliumának első részéből, a 14-től a 18-ig terjedő versekből, és Titusz levelének második részének 11. verséből. Az ige testéle közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Kedves szeretett testvérek, ebben a látható világban valóban sok minden látható, egyértelmű az emberi szemek számára. Vannak olyan dolgok, amelyeket oly könnyű megérteni, felfedezni, megragadni, mert egyértelműek. Tisztán láthatjuk őket, és felismerhetjük tisztán az összefüggéseket. Isten is ilyen egyértelműen adta az emberiség tudtára, hogy eljött a mi meglátogatásunknak a kegyelmi ideje, eljött a kairosz, a kegyelemnek az a pillanata, amikor nem ember, hanem Isten cselekszik. Hányszor érezzük a kényszert, hogy tennünk kell valamit, hogy eljött az óra, hogy valamit tegyek, hogy segítsek valakin, mert látom, hogy már nem bírja a terhét emelni. Eljön a kairoszom, az Istentől nekem rendelt mozdulatomnak az ideje, hogy most én mozduljak. Kegyelem kegyelemre, amit Isten halmoz, ami világunkba, karácsony ünnepébe, kedves testvérek, mert megnyitotta az egeknek egeit, és nem ember cselekszik, hanem Isten cselekszik, és Isten jön közénk, Isten ajándékoz meg bennünket. Amikor karácsonykor ajándékokat készítünk, akkor mindig érezzük azt, hogy valamit adnom kell, hogy de jó lenne örömöt szerezni valakinek, megosztani azt, amim van valakivel, megosztani a másikkal, akit kedvelek, akit szeretek, akit becsülök. Kedves testvérek, Istent is ez indította arra, hogy megajándékozzon bennünket mérhetetlen szerelme, amely már nem tudta nézni az embernek azt a szenvedését, amely itt a síralom völgyében jut ki a mi életeinknek. Ezen a karácsonyon is oly sok családról tudunk, akik lelki módon, szellemi módon, vagy éppen az anyagiak miatt igen inséges, nyomorúságos, boldogtalan karácsonyban kéne, hogy legyenek, mert semmi okuk nincs arra, hogy örvendezzenek. Van, ahol mégis ott van a dicséret az ajkakon, mégis megszületik a hála ének, és éneklik boldogan az éneket, és olvassák Krisztus születés történetét. Mert kedves testvérek, az a gazdag ember, akinek lelkiekben gazdag ünnep adatik, nem az számít, hogy milyen gazdagság volt a karácsonyfa alá helyezve, amikor ajándékoztunk. Nem az számít, hogy mennyire drága a karácsonyfánk. Nem az számít, hogy milyen ruhába öltözünk karácsony ünnepében. Isten lelki módon akar minket gazdagítani. És ennek csak egy módja volt, hogy lelkileg gazdaggá tegyen, hogy lelkileg megajándékozzon. Ez pedig János az ő prológusában az első részének, az evangéliumának tárja elénk. Az ige testé lett, szinte felfoghatatlan. Isten önmaga. Úgy definiálja őt a héber nyelv, hogy Isten dábar, cselekvő szó. Mond valamit, kijelent valamit, amiben benne van önmaga, benne van az ő akarata, és mire végig mondja az ő akaratát, és közli az ő kijelentését, végbe megy. A teremtés hajnalán láthatjuk ezt, hogy legyen, és mire kijelenti Isten, és beleadja erejét, bölcsességét, minden elem engedelmeskedik az Istennek. És olyan csodálatos, hogy a Kolossé levél hitvallása szerint minden Krisztusra való tekintettel történik már a teremtésben, mert benne lakozik a teljesség. Azt olvassuk, hogy a nagy vizek fölött, a nagy káosz fölött ott lebegett az Istennek megelevenítő szent lelke, és az Atya azt mondta, legyen és lett. A Szent Háromság titka gyökerezik a teljes Szentírásba, de különösképpen János evangéliumának első fejezetében, hogyan kijelenti, hogy Isten önmagát adja, nem csak egy szózatban, nem csak egy tanításban, hanem ő a legnagyobbat ajándékozza. Testé lesz, életté lesz, és az életet adja nekünk. Nem azt az életet, amelyet mi annak tartunk, hogy dobban a szívünk, hogy egy picit élünk, ha jobban megy a mindennapi élet teherhordozása. Isten az élet alatt az el nem múló örök életet érti. Vajon van-e ilyen ajándékunk a karácsonyfa alatt? Isten ezt hozta. Kibontottuk már. Kicsomagoltuk már az Isten ajándékát. S ott van-e az a csodálatos öröm az Isten ajándéka fölött, hogy Uram, ki vagyok én? Ó, én nyomorult ember! Ahogyan a római levélben olvashatjuk, ahogyan maga Pál apostol könyörög majd, maga Luther Márton, a mi reformátorunk. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből a nyomorult halálra ítélt testből. De hála legyen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. Az élet Krisztus nélkül elmúló, az élet Jézus Krisztusban örökkévaló, az élet Jézus Krisztus nélkül semmi, mert csak olyat tudunk gyűjteni, amit a tolvajok ellopnak, a rozsda megemészt, de Jézus Krisztus utat nyit a mennyországra, s azt mondja még búcsú beszédeiben is, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert elküldöm majd nektek azt a lelket, azt a vigasztalót, aki majd elvezet titeket a teljes igazságra. Isten ajándékozó Isten, mert a szeretet mindig önmagát adja. Adja Isten önmagát karácsonykor a fiúban. Adja húsvétkor és nagypénteket önmagában a keresztfán, és adja a feltámadás titkában. Adja önmagát Isten nekünk pünköstkor, mint vezérlő Szentlélek, hogy átemeljen a mennyek országának küszöbén, és bevigyen, hazavigyen. Ez mind azzal kezdődik. Ez a nagy örömhír, ami már a miénk lehet, az ige testé lett, az Isten kijelentése. És a másik következő örömhír, hogy közöttünk lakozott. Az eredeti görög szöveg ezt úgy fejezi ki, hogy közöttünk sátorozott az Isten. Nagyon jól tudjuk, hogy az ószövetségi nép életében mennyire fontos volt a szent sátor. Mózes oda ment, amikor az Istennel beszélgetett. Mindig oda ment akkor, amikor a népe bűneit vitte az Isten elé. Oda ment Mózes, amikor szüksége volt az Isten útmutatására, mert a szent sátorban ott volt megtalálható az Isten jelenléte. Aztán tovább halad az isteni jelenlét a jeruzsálemi templom felé, amikor megépül, s a szentek szentje van, elkülönítve a templomi térbe, ahol a mindenható szent Isten található meg. Kedves testvérek, Isten nem templomokba akar lakni, hanem a szívekbe, az életekbe. Isten nem akar kőfalak közé szorulni, Isten szabad akar lenni bennünk és általunk. Amikor a tanítványok azt kérdezik, hogy mikor és hol, hogyan jön el az Istennek országa, az Úr Jézus azt válaszolja, hogy ha szerettek engem és megtartjátok az én parancsolataimat, akkor bennetek lesz, és közöttetek lesz az Istennek országa. Jézus elhozza a mennyei világ rendjét, elhozza a mennyei világ erejét, olyat hoz, amit még sosem láttunk, mert az Isten soha senki nem látta, csak az egyszülött fiú. Ő látta az Istent. Azt mondja az Úr Jézus, aki engem hallgat, az magát, az Istent hallgatja, és aztán tovább viszi, aki titeket hallgat, akik már megajándékoztattatok a mennyei világ Krisztusával, igéjével, logoszával, kijelentésével, és hordozzátok ezt magatokba, ki titeket hallgat, azt mondja Jézus, engem hallgat. Igen, ezt is jelenti, hogy akik befogadják az élet urát Krisztust, azok az Isten gyermekeivé lesznek. Az Isten gyermekeivé születnek. Igen, nagy titok ez. Az ige testé lett és közöttünk sátorozott. Hogyan is mondja Pál apostol a második korintusi levél 5. fejezetében? Tudjuk pedig, hogyha a mi földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, hajléktalanok vagyunk, akkor is, hogyha több milliót érő házunk van. Hajléktalanok vagyunk akkor is, hogyha több otthonunk van, mikor betölti a szívünket a szülői ház, amikor örökvel megyünk gyermekeink otthonába, és amikor boldogok vagyunk, hogy van nekünk is még saját fészkünk, ahová visszamehetünk, ahol megnyugodhatunk, legyen akárhány hajlék. Ha nem hiszem, ha nem tudom, hogy Isten hajlékot készített nekem, én vagyok a legnagyobb hajléktalan ebben a földi világban. Jézus a hajlékból jön, az örökké való házból, ezért vállalja fel, bár emberi testben nem könnyű szolgálatát, de mégis boldog tudattal jön ide, mert ő tudja, kinek hisz, ő látta, ő ismeri a mennyei hajlék örömét, és felvállalja a testi sátorházat, és ebben a testben sátoroz közöttünk közel 33 éven át. Ez a földi sátortest olyan drága testvérek, mint ahogyan Izrael népének életében nagyon fontos volt a pásztor lét a mindennapokban, és maga a Zsoltár író is nagyon sokszor hasonlítja az emberi élet elmúlását ahhoz, amikor a pásztor ember a sátornak először a cövekeit lazítja ki, aztán a húzalait, a zsinegeit is, hát amit ugye abban a korban ennek megfelelően előállítottak, felgöngyölítik, és aztán magát a sátor anyagát is szépen összehajtják, és mire már egy idegen arra járna és keresné a pásztort és a nyájat, csak azt veszi észre, hogy a sátor már nem áll. Mint amikor érdeklődünk egymás családja iránt. Megvagytok még? Ha tudjuk, hogy van idős testvér vagy nagy beteg, hogy van? Megvan még? És aztán összetört szívvel mondják hányan, összeomlott a sátorház, már nincs meg, már elköltözött. Jézus ezt az összeomló, ezt az idéglenes létmódot vállalta fel ebben a földi létkörben, pedig az Istennel egy lényegűnek találtatott, és mégis önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Kedves testvérek, így jelent meg az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És amikor megjelent, oly csodálatos, hogy Isten megmozgatott mindent a mennyen és a földön. Megmozgatja a bolygókat, a Szaturnuszt és a Jupitert a halak csillagképében. Csodálatos dolog ez a fényjelenség. Csodálatos, hogy éppen akkor van a nap környezetében egy olyan porgyűrű, amely egy olyan fényt hoz létre Betlehembe, Jászol bölcső fölötti téren, amely, kedves testvérek, mint egy sátorház világítja meg az Úr Jézus születésének a helyét. Isten szerelme mindent elkészít, mindenféleképpen mozgatja meg az embereket, a napkeleti bölcseket Ázsia belsejéből vonja és húzza a vágy, hogy a proféciák, a tudomány, amerre oda tették és szentelték az életüket, lássák annak a megvalósulását. Olyan csodálatos proféciák voltak, amelyeket szeretnék felolvasni most is, mint Bálám proféciája. Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, és Sét összes fiainak koponyáját. Birtokába kerül Edóm, birtokába kerül ellensége Széír, mert hatalmasan cselekszik Izrael. Látjuk majd az ő csillagát. Ézsaiás próféta könyvének 60. részében ezt olvassuk. Ellep a tevék sokasága, Midián és Éfa tevéi, minnyájan Sebából jönnek aranyat, és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét hirdetik. Ó, hogy ne mentek volna a napkeleti bölcsek, amikor nekik ige adatott, csillag adatott, Isten vezérelte őket. Eszükben nem jutott volna megtorpanni, pedig 1200 kilométeres út volt, amelyet le kellett, hogy küzdjenek. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy azon az úton, amit Isten nekünk ad, le tudjuk-e küzdeni a nehézségeket, hogy eljussunk a templomig, hogy eljussunk az ünnep igazi lényegéig, hogy eljussunk az élő Krisztusig. Lehet, hogy az 1200 kilométer legyűrése sokszor könnyebbnek tűnik, mint önmagunkkal való küzdelmünket megvívni, és Istent választani. De csodálatos a Mikeási profécia, te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik, aki uralkodni fog Izraelen, származása visszanyúlik a hajdan korba, a távoli múltba. S Dániel próféta könyve 9. fejezete ezt mondja, tudd meg azért és értsd meg attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről. 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig, azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. Kedves testvérek, ezeket az igéket az ószövetségi népnek ismernie kellett. Ha a pogány bölcsek, a napkeleti bölcsek ismerték ezeket a proféciákat, mégis arról hallunk, hogy Jeruzsálembe, mikor bemennek majd a felújított városba, a felújított tereken át, a megalomániás Heródes király palotájába, akkor mégis azt látják, hogy itt nem a Mesiás király szeretete, békessége uralkodik, hanem a gyűlölet maga. Heródesnek hiába jelenik meg a betlehemi fény, hiába zörgetnek ajtaján a napkeleti bölcsek. Heródes sötétségben marad, mert bár megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára, soha ne feledjük, a mi kezünkbe adja Isten a döntést, hogy befogadod-e az élet urát, vagy kizárod az életedből. János evangéliuma első fejezete erről beszél, az ige testélet közöttünk lakozott, ő az övéihez jött, a saját világába jött el, de az övéi nem fogadták be őt. A házigazdák, mi emberek, a történelem egy pillanatában, amikor Isten meglátogatta az ő népét, úgy döntöttünk, hogy visszautasítjuk a látogatást, hogy nem alkalmas számunkra Isten jövetele. Ó, kedves testvérek, legyen alkalmassá az idő, mert Isten az életet hozza, hozza számunkra azt, amire a legnagyobb szükségünk van, bár nagyon sokszor nem úgy teljesíti a vágyainkat, az óhajainkat, az ima kéréseinket, ahogyan azt mi elgondoltuk, de Isten mindent a javunkra akar fordítani. Hogy ez hogyan is történhet? Egy nagyon egyszerű történettel szeretném a bizonyságtételemet zárni. Egy norvég elbeszélés beszél három fenyőfáról, amelyek csemeteként el lettek ültetve egy hatalmas nagy hegy tetején, és aztán a hegy oldalba, ott lent nyaldosta a hegynek a lábát az óceán tengere. És ez a három fenyőfa elhatározta magába, az egyik, amikor felnézett a csillagos égre, hogy ő olyan gazdag akar lenni, mint a leggazdagabb kincses láda. Ő a legnagyobb királynak szeretne a kincses tárába lenni, hogy tele legyen kincsekkel, drága kövekkel, be legyen borítva aranylemezekkel. Ő olyan ragyogó akar lenni, mint a csillagos ég, és dédelgette magában ezt a vágyat. A második fenyőfa, ahogyan látta, hogy a patakocska végig megy mellette, a hegyoldalról alá, s aztán siet bele a tengerbe, az volt a vágya, hogy ő igazi nagy tengerjáró hajó legyen, amely szeli majd a nagy vizeket, a kemény habokat, s az volt a vágya, hogy nagy királyokat, hadvezéreket szállíthasson a fedélzetén. Ő ezt a vágyat dédelgette magába. A harmadik pedig, hogyan lenézett a völgybe, és látta az embereket, férfiakat és asszonyokat, ahogyan sietősen jönnek és mennek, lehorgasztott fejjel. Az volt a vágya, hogy olyan nagyra nőjön, hogy ő legyen a világ legnagyobb fenyőfája, hogy amikor az emberek feltekintenek rá, akkor fel kelljen nézniük az égre, s eszükbe jusson a teremtő Isten kegyelme. Hát teltek az esztendők, s egyszer csak megjelentek a favágók, jött három favágó. Az egyik megállt annál a fánál, amelyik kincses láda szeretett volna lenni, és a vágyait éppen dudolázta magába, és nagyon örömtelien remélte, hogy most azért jöttek értem, hogy belőlem a legdrágább kincses ládát készítsék. És aztán nagy csalódás érte, mert az az asztalos, akinek a műhelyébe került, ő nem egyebet készített belőle, mint egy egyszerű jászolt. A rutinos kéz ehhez volt hozzászokva, s jászol készült belőle. Nem volt benne más, mint az állatok számára adott takarmány. És aztán jön a második fenyőfa, őt is kivágják, és aztán azt mondja, hogy most már le fognak úsztatni majd egészen a tengerig, és milyen nagy kegyelem, eljött az órám, hogy nagy tengerjárót fognak belőlem készíteni, s aztán egy egyszerű csónaképítőnek került a kezei alá, aki egy gyönge csónakot állított össze belőle, s a fenyőfáknak fájt a lelke, fájt még a gondolata is annak, mivé szerettek volna lenni, s hogy most mivé lettek. A harmadik, amikor megállt mellette, az, aki kivágta őt, a szíve nagyon összeszorult, szinte meg is állt egy pillanatra, mert nem nézett fel a favágó az égre, pedig ő azt szerette volna, hogy eszébe jusson Isten a Teremtő. Kivágták, és elvitték egy raktárba, ahol hosszú évekre ott hagyták, csak tárolták. Oda lett az álma, és még hosszú évek teltek el. Aztán a jászol egyszer csak arra lett figyelmes, hogy csodálatos fény támad fölötte, és aztán egy férfi aggódó tekintettel néz a feleségére. Jobb helyet szerettem volna a gyermekünknek, de az asszony csak mosolygott, megszorította a kezét, s azt mondta, hogy a legjobb helyen lesz a gyermekünk, s ez a jászol azon az éjszakán tudta, hogy ő a királyoknak királyát tartja magában, hogy ő a leggazdagabb, hogy a legdrágább kincs mégiscsak az övé lett. Aztán az a fenyő, akiből csak egy egyszerű csónak készült, egyszer csak azt látta, hogy besötétedik, többen is beszállnak a csónakba, s aztán az egyik el is alszik, és nagy vihar támad a Genezáret taván, s aztán a tanítványok kétségbe esnek, de a mester feláll, és csak annyit mond kinyújtott kezével, akarom, csendesülj el, s a vihar elcsendesedett, s ez az egyszerű gyönge csónak, amely tudta, hogy nem bírná ki, hogy végig vigye a tanítványokat a túlsó partra ebbe a nagy viharba, mégis tudta, hogy nála megtisztelőbb hajó nem volt még a föld kerekségén, mert a legnagyobb urat vitte fedélzetén. S aztán az a fenyőfa, aki raktárba került, egyszer egy pénteki napon jöttek érte, gerendákká hasították, és lármás tömeg között vitte őt egy férfi a vállán, aztán összeácsolták a Golgota hegyén, és amikor hozzá szegezték Jézus Krisztust, megvetettnek és taszítónak találta magát ez a fenyőfa, és szinte sírt, én mindig azt akartam, hogy aki rám néz, az az Istenre gondoljon, és amikor Krisztust hordozta magán, tudta, hogy bármikor a világ történelmében, amikor a Golgotai keresztfáról lesz szó, mindenkinek a világ megváltója fog az eszébe jutni. Vágyak, tervek, szeretni való dolgok megvalósulnak, drága testvérek, de úgy, ahogyan azt az Isten akarja, sokszor szenvedéseken át, próbatételeken, sokszor könnyes éjeleken át, de soha ne feledd el, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, neked és nekem is, mert az ige testé lett, és közöttünk sátorozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint ahogyan látjuk mindennapi életünkben is, hogy dicsőséges, hogy magasságos, hogy hatalmas. Így legyen hát az életünkben. Amen. Drága mennyei édesatyánk, hódol a mi lelkünk te előtted, mert nekünk olyan megváltót és szabadítót küldtél, aki a világ mindenségnek ura. Köszönjük, Úr Jézus, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön, s hogy ezt a hatalmat nem arra használod, hogy uralkodjál fölöttünk despotaként, hanem arra használod hatalmadat, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, mindent a javukra fordítsál, azáltal a kegyelem által, amelyel üdvözíteni jöttél bennünket erre a világra. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy bár nem volt hely a számodra, te mégsem tértél vissza a mennyei valóságba, hanem közöttünk maradtál, se földi világba sátoroztál, gonosz emberek között. Ó, Urunk, mi sem vagyunk jobbak, mint ott Betlehembe, Názáretbe, Júdeába. Mi is sokszor zárva tartjuk lelkünk ajtajait előled, s amikor zörgetnél, amikor szeretnél belépni életünkbe, hányszor a gyász keményíti meg a szívünket, hányszor az élet sok próbatétele, rohanása, amely mindig elzárkózásra indít bennünket, Uram, majd legközelebb. Engedd meg, Úr Jézus Krisztusunk, hogy te legyél az első, s engedd meg, hogy karácsony ünnepében is, majd azután is, először az Istennek országát tudjuk keresni, mert Jézus Krisztus az Isten országát hozta el közénk, hogy megismerjük, hogy megtapasztaljuk annak az atyai háznak a szeretetét, kegyelmét, ahová szeretne mindnyájunkat hazavezetni. Jöv el, Urunk Jézus Krisztus, és végy lakozás szívünkbe, gondolatainkba. Áld és szenteld meg ünnepünknek hátra levő óráit, s engedd meg, Urunk, hogy téged befogadva valóban áldott, megajándékozott életű emberekké tudjunk válni, Isten gyermekeivé. Engedd meg, Urunk, hogy tovább tudjuk adni az ajándékot, Krisztus szeretetét, igéjét, békességét. Engedd meg, hogy ahol megjelenünk, ne békétlenség támadjon, ne harc legyen vagy küzdelem, hanem csituljanak el a szívek, ahogy Jézus is elcsendesítette a tengert. Légy, Urunk, a betegekkel, légy gyógyítójuk, légy irgalmas szereteteddel a gyászoló szívekkel, légy, Urunk, a családokkal, áld meg minden felét forduló szívű testvérünket, de könyörülj meg a mai heródeseken, s azokon, akik nem akarnak téged befogadni. Könyörülő irgalmadba ajánljuk most, Urunk, mindnyájan magunkat. Légy, Urunk, a mi ajándékunk, életünk minden napjában. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.